Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 22 munkatársai és önkéntese kapta meg a karitatív szervezet által alapított Ambrózia díjat a szervezet fővárosi Bemrakparti országos központjában december 11-én. A november 12-i szociális munkanapja alkalmából a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 2018 óta minden évben átadja az Ambrózia díjat. Az átadó ünnepséget idén kivételesen decemberben rendezték meg. Az eseményen a 22 díjazotton kívül megjelentek a Máltai Szeretett Szolgálat vezetői, régióvezetői és regionális ügyvezetői is. Kozma Imre atya emlékére megindító kisfilmet vetítettek az Ambrózia díjátadásán. A jelenlévők csendes emlékezéssel tisztelegtek a szervezet alapító elnökének életútja előtt. Zarándok központ nyílt a budapesti Ferenciek terén, melynek célja, hogy információs központ, szakmai, közösségi és lelkiségi tér legyen a zarándokok és a zarándoklatok szervezői számára. A Zarándok központ tegnapi megnyitóján Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte, szükség van egy helyre, egy oázisra, ahol találkozhatnak a zarándokok, ahol megoszthatják egymással felhalmozott tudásukat, ahol szakmai lelki segítséget kaphatnak, és ahol egymásra találhatnak a zarándoklatok szervezőivel. A kormány 25 millió forinttal támogatta a központ létrejöttét és működését, mondta az államtitkár hangsúlyozva, kiemelt vallás turisztikai cél, hogy egyre többen induljanak el a magyar zarándok utakon, nem csak Magyarországról, hanem külföldről is. A Határtalanul programban minden érvényes pályázatot támogattak, így több mint 52 ezer diák juthat el határon túli területekre, mondta a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebook oldalán ma közzétett videójában. Nacsa Lőrinc kiemelte, a Határtalanul program célja a személyes kapcsolatok kialakítása és elmélyítése az anyaországi és a külhoni fiatalok között. A program 2011-es indulása óta már több mint 500 000 magyarországi iskolás kapott lehetőséget arra, hogy magyar kormányzati támogatással a határon túli magyar lakta területre utazzon. A felhívást a 2024-25-ös tanévre is meghirdettük, a kiírásra 1672 pályázat érkezett. Örömmel jelentem be, hogy minden érvényes pályázatot támogattunk. Idén azoknak az iskolás csoportoknak az utazását biztosítjuk, akik ősszel kirándultak, a jövő év elején pedig azokat a diák csoportokat támogatjuk, akik 2025 tavaszán vagy nyarán szeretnének utazni, mondta az államtitkár. Történelmi eredményt ért el az ország, 1 millió magyar embernek van állampapírja a magyar államkincstárnál, mondta a pénzügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban. Varga Mihály kiemelte, ezzel Magyarország az első helyen áll uniós összehasonlításban, nálunk a legerősebb a családok szerepe az adósságfinanszírozásban. Az ország stabilitása szempontjából stratégiai jelentőségű, hogy az államadóság csökkentése mellett annak szerkezetét is javítsák, a külföldiek arányát csökkentsék, a magyar családokét pedig növeljék, fejtette ki a pénzügyminiszter. Ebben komoly előrelépést ért el a kormány az elmúlt 14 évben, a 2010-es 3%-ról már a 20% fölé emelkedett a lakosság részaránya az államadóságban, míg a külföldieké 65%-ról 40%-ra, a devizaadóság pedig 50%-ról 30% alá javult, ismertette. Hozzátettem, ez azt jelenti, hogy a külföldi hitelezőknek kevesebb, a magyar embereknek több kamatot fizet. Az újvidéki tragédiával összefüggő dokumentumok nyilvánosságra hozatalát jelentette be a szerb elnök, amivel azt szeretné elérni, hogy véget érjenek a több mint 40 napja tartó kormányellenes tiltakozások. A dokumentumok bemutatása ugyanis a tiltakozók egyik követelése. Alekszandar Vučić, szerb államfő, tegnap este a televízióban is közvetített beszédében mutatta meg azt a dokumentumgyűjteményt, amely az újvidéki vasútállomás felújítására, illetve az azóta elvégzett vizsgálatokra vonatkozik. Mint mondta, ezek az iratok ma délelőtt felkerülnek a szerb kormány internetes oldalára, és mindenki számára elérhetővé válnak. Az elnök beszéde közben távoli kiáltozás és füttyögés hallatszott a televízió készüléken keresztül is. Az ellenfő és a kormány ellen tiltakozók ugyanis az elnöki palota előtt tüntettek. Az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője november 1-én szakadt le, 15 ember halálát okozva. Végül az időjárásról. Holnap több helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap, említésre méltó csapadék nem várható, a légmozgás nem lesz jelentős, kora reggel -7.0, napközben pedig 0+5 fok közötti maximumokra van kilátás. Híreinket hallották.
Reklám.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16 óra 30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hiba Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zene Akadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen.
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös Szent Évről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Ezzel a mottóval rendezték meg november 22-e és 24-e között a szakmai továbbképzést az Egri Főegyházmegye hitoktatói számára a Stella Katolikus Egyházi Üdülőben. Műsorunkban Jacsó Edittel, a hitoktatási iroda munkatársával, a továbbképzés szakmai koordinátorával, Senyecki Nagy Klárával, a Regionális Egészségügyért Alapítvány elnökével és Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánossal beszélgettünk a részletekről. A riporter Papp Ildikó.
Mikor és mi hívta életre az Egri Főegyházmegye hitoktatói számára ezeket a továbbképzéseket?
Az Egri Főegyházmegye hitoktatásában mindig fontos volt az, hogy a hitoktatás területén dolgozó munkatársak módszertani lelki megsegítése az folyamatosan tudjon működni. Aztán, ahogyan gyarapodtak a egyházi fenntartásba kerülő általános iskoláink és középiskoláink, úgy egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált képzéseket is vegyünk be a képzési rendbe. Így 6 évvel ezelőtt született az a döntés, hogy saját akkreditációk mellett más egyházmegyék területén lévő pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált 30 órás továbbképzéseket szervezünk a hitoktatóinknak. Ez többnyire évente egy tanévben 4 alkalommal kerül megrendezésre. 4 éves továbbképzési periódusokban gondolkodunk, és egy-egy hétvége az, ami alatt ezt a 30 órát különböző területekről a hitoktatóink össze tudják szedni.
Milyen témákat járhatnak körbe azok, akik jelentkeznek ilyen továbbképzésre? Miről szóltak az eddigiek?
Fontosnak érezzük a hitoktatói identitás és önismeret megerősítését, így van önismereti akkreditált képzésünk. Nagyon fontosnak érezzük azt, hogy a világba kimenve, illetve a gyerekekkel történő kommunikációs kultúrájukban megerősödjenek, és azt egyre jobban tudatosítsák. Ezen felül pedig igyekszünk szakmódszertani képzésekkel gyarapítani az eszköztárukat. Ezen belül nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 2 képzés, a 2 pedagógiai képzést azt minden évben meg tudjuk hívni az Egri Egyházmegye területére, illetőleg figyelünk arra, hogy ha más egyházmegyék szervezésében, akár a sajátunkban bármilyen olyan innováció vagy új módszertani megerősítés születhet, akkor azt igyekezzük megjeleníteni a mi hitoktatóink képzésében. Így van kooperatív technikai továbbképzésünk is, illetve hát vannak egyéb szakmai napjaink is.
Legutóbbi képzés november 22 és 24-e között a Stella Katolikus Egyházi Üdülőben zajlott.
Ez a képzés az a hitoktatói önismeretet próbált erősíteni. A képzésen 28 hitoktató vett részt az egyházmegye minden területéről. Különösen nagy öröm ez abból a tekintetből, hogy megtapasztalhatják azt, hogy az egyházmegye bármely területén működve nagyjából hasonló problémákkal találkoznak, hasonló dolgok szereznek örömet nekik, és hasonló dolgok jelentenek nehézséget a mindennapokban. Mind a 30 óra az ő önismeretük alapozására, megerősítésére irányult. Ezen belül külön gondot fordítottunk arra, hogy a hitoktatói identitásukat próbáljuk gondozni, illetőleg annak a prioritásait elmélyíteni. Két képzésvezető, Psenyecki Nagy Klára, aki nagy örömünkre hosszú évek óta dolgozik együtt és erősíti a kateketika iroda továbbképző csapatát. Az ő szaktudása pótolhatatlan kincsnek tűnik mindannyiunk életében, illetőleg főtisztelendő Szabó József Miskolc Diós Győri plébános atya, aki pedig tranzakcionalizis, illetve mindenféle lelkiségi témában igyekezett a képzés egyházi lelki vonulatát végigvinni.
Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke, ezzel a mottóval zajlott ez a háromnapos hitoktatói továbbképzés a Stellában. Mi volt ennek a képzésnek a célja, és mit tartottatok legfontosabbnak, hogy mit adtok át a hitoktatóknak?
Hát az elsődleges célja a saját lelki egészségük megőrzése, és az, hogy a meglévő pszichológiai, pedagógiai ismereteiket hasznosítsák, és ötvözzék úgy, hogy újfajta korszerű technikákkal megpróbáljuk mindenféle módon körbejárni azt, hogy hogyan segíthet önmagán, hogy hogyan lehet önazonos, hogy mit tehet annak érdekében, hogy a saját hitéből megmutasson valamit a gyerekeknek. Tehát ha arról beszélnénk, hogy mi a tananyagunknak a tematikája, és ezt hivatalos formában fogalmazom meg, akkor van ilyen címünk, hogy önismeret, önnevelés szerepe a hitoktatói munkában. Van ilyen tematikai egységünk, hogy hogyan tudja a hitoktatói létét közvetíteni, hogyan tudja önmagát tudatosan vállalni. Egy nagyon fontos eleme a belsőből fakadó hitvallás és a kapcsolatokban jelentkező ellentmondások feloldásának a lehetősége. És hát az ötödik terület, ami pedig arról szól, hogy a hitoktatók a saját emberi erőforrásaikat hogyan tudják működtetni hatékonyabban, hogyan tudják a határaikat megtartani, hogyan tudnak például nemet mondani, mi az, ami számolhatnak a saját életük történésében, mi az, amit tapasztalataiból átszűrve odaadhatnak a gyerekeknek. Nagyon fontos az önismeret. Személy szerint azért tartom fontosnak, mert hogy a pedagógus a személyiségével dolgozik. Egy hitoktató pedig pláne a személyiségével dolgozik, a hitével, az értékeivel, az emberségével dolgozik. Ezt kell a gyerekeknek átadnia. Ez az, ami fontos, hogy a gyerekek megértsenek, hogy hogyan lehet a mai világban nem egészen beleillő értékeket is közvetíteni úgy, hogy az hiteles legyen. Ebben a különleges helyzetben, hogy egy közoktatási rendszerbe kényszerül bele a hitoktatás, ebben a különleges helyzetben, ahol a tantárgyaknak más a célja, mint a hittantárgynak. Borzasztó nehéz azt megélni, hogyha eszköztelenek, ha nem tudják megfelelően képviselni magukat, ha nincsenek megfelelő szavaik arra, hogy az értékeiket közvetítsék, akkor nagyon könnyen ellenállnak a gyerekek, nagyon könnyen keresnek egy egyszerűbb utat, mint hogy belemenjenek ebben. És ha nem áll két lábon, és saját személyiségével tisztában levő, saját fejlesztési területeivel tisztában levő, saját érzéseivel, gondolatait kifejezni képes ember, nem ilyennel találkoznak a gyerekek, akkor nagyon nehéz lesz a hittant megfelelő módon átadni.
Elhangzott itt sok minden. Kell nekünk hívő emberként molyolni sokat azzal, hogy mi van bennünk?
Fontos az önismeret. Itt az előadásban idéztem Avilai nagyszenterészt, aki a belső várkastélyban az utolsó főműve. Azt írja az első lakásban, ami az önismeretről szól, hogy értsétek meg, hogy valaki bármilyen magasra is jut el az imádságban, a misztikus életben, az önismeretet mindig ápolnia kell, mert ez a legfontosabb. Vagyis, hogy az önismeret hogy ő fogalmazza meg, az nem más, mint az alázatosság. Az alázatosság az pedig a lelkéletnek az alapja. Tehát gyakorlatilag a lelkéletben rendkívül fontos az önismeret. Vagy Szent Ignác is, amikor a lelki gyakorlatában sokszor rákérdez arra, hogy milyen belső megmozdulásaink vannak. Ezek érzelmek, gondolatok, hogy mindig tisztában legyek azzal, hogy mi történik bennem, és persze utána tovább megy, hogy ez az Isten hogyan, milyen belső megmozdulásokat okoz. Vagyis mi jön az Istentől, mi jön a világtól, és ezt meg kell tanulni disztingválni, ez a lelkek megkülönböztetése, de ezt gyakorolni kell, és egy állandó befelé figyelés, hogy mi történik bennem. Tehát a nagy misztikusok egyértelműen írnak arról, hogy az önismeret az a lelkéletnek lényeges része. És itt nincs külön választva, hogy csak a lelkéletben, vagy most már így mondjuk, hogy a pszichológiai szinten, hanem az ember, a test és a léleknek az egysége, tehát az egész embernek szüksége van erre, azért, hogy tisztában legyek saját magammal, és hogy tisztában legyek azzal, hogy ki is vagyok, mit teszek, milyen belső motivációim vannak. És megint Avilai Nagyszent Teréz írja, hogy az önismeret az két részből tevődik össze. Egyrészt, hogy emberi módon nézem magam, emberi síkon, ezt mondjuk ma pszichológiai nyelven, ez a pszichológiai szint. De azt mondja, hogy csak így nézem magamat, akkor látom a gyengeségeimet, csak sarat látok. A másik szint az önismeretben, hogy az Isten szemével nézem magamat, az, hogy ki is vagyok én, és az ő szemével a méltóságomat, a nagyságomat, a szépségemet, akit teremtett, akit megváltott, aki a Szentléleknek a temploma, és a kettő adja ki a helyes önismeretet. Tehát nem a pszichológiai szintről van pusztán szó, hanem az Isten szemével látni magamat, és persze, amikor tovább megyünk, akkor a másik embert is így látni. Tehát látszik, hogy a két részt nem lehet elválasztani, nem is szabad, hanem együtt van, de az önismeret az egyértelmű alapja a lelki életnek is, meg az emberi életnek is.
Mi az, amit kiemelnél, Józsi atya? Van több olyan téma, ami felmerült itt a három nap során, amit részletesen rádióhallgatóink az elmúlt években kifejtve hallhattak tőled, te előadásodban több sorozaton keresztül.
Hát egyrészt én beszéltem itt, ami a lelkéletnek a például szabályról, most is elmondtam Szent Ignác, Nagy Szent Teréz, tehát meg persze több ilyen példa is van a szenteknek az életében, vagy az evangéliumból vett példákkal magyarázok, de nekem a kedvenc új területem az úgynevezett tranzakció analízissel magyarázni különböző folyamatokat, és azért szeretem ezt, mert jól lehet modellezni. Akkor az én állapot modell, akkor a helyettesítő rendszer, hogy hogyan működik a sorskönyv, akkor dráma háromszög, a játszmák hogyan működnek, ami a mindennapi életünknek a része, és ezek gyakorlatilag tele vannak hazugsággal. És ha hazugságról beszélünk, nem csak ilyen elméleti, lexikális hazugságról van szó, hanem úgy fogalmazom, hogy élethazugságról. Például, hogy valaki rossznak érzi magát, nagyon sokan szenvednek tőle, értéktelen, akit nem lehet szeretni, ez nem csak úgy hazugság, hogy ezt rosszul tudom, hanem az egész zsigeri szintem, az érzelmeim erre állnak rá, és akkor valaki azt mondja, hogy így szeret, meg úgy szeret, meg mondják, hogy Jézus nagyon szeret téged, egyszerűen nem tud vele mit kezdeni, nem tud tovább menni. És ezt próbálom bemutatni, meg modellezni is, hogy hogyan alakulnak ezek ki. Hogyan ez a rendszer, hogyan épül egymásra, hogy mit kell megmozgatni ahhoz, hogy kilépjünk, és persze a példát, amit veszek mindig Jézusnak az életéből, például itt a helyettesítő rendszerben, hogy a szamariai asszonyt hogyan hozta ki ebből a sorskönyvi állapotból, és nem gyógyulásról van szó, mert az asszony nem volt beteg, az élete mégis ment tönkre. És a Jézus hogyan hozta ki belőle, és ha Jézus ezt megtette, és ott nem történt csoda. Hogy Jézus megtette, akkor ez példa arra is, hogy ugyanúgy ki akar hozni mindenkit ebből a helyzetből. Tehát ezzel modellezem, és főleg a szentírási részekkel pedig mutatom, hogy Jézus mit szól hozzá, mit tanít, vagy embereket hogyan gyógyít meg, vagy hogyan hozott ki ebből az állapotból.
Visszatérnék oda pár mondattal ezelőtt, amit említettél, hogy jó vagyok, megteszem, nem teszem meg, mi a bűn, hogy sok-sok generáción keresztül a büntető istenkép élt és adódott tovább az emberekben. És talán ma a mai pedagógusok, katekéták, hitoktatók szerepe, felelőssége az, hogy a következő generációnak, általános iskolásoknak elsősorban már ne egy büntető, hanem egy szerető istenképet adjanak át.
Ez kétségtelen, hogy ezt mi erről tanítunk is, vagy ezt mondjuk. Másrészt pedig, hogy ezt hogyan tudom átörni, úgyhogy a személyemen keresztül, hogyan tudom a gyermeket szeretni. Persze, amikor egy tanár bemegy az órára, tulajdonképp az elég kis szelet, amit a gyermek megtapasztal, a szülőtük a legtöbbet, magától, az iskolától, az osztálytársaitól, de mindenképpen ezen a szeleten keresztül, hogy mit tudok én átadni az Isten jóságából, és nem csak a szavakon keresztül, hanem az egész viselkedésemmel, meg nonverbálisan, és hogy amikor keresztelek, akkor is elmondom a szülőknek, hogy a vallásos nevelés első lépése, hogy gyermeket ez a úgy szeretlek, majd megeszlek, vagyis azt közvetítsék felé, hogy az egész kicsi lényed olyan óriási ajándék, hogy úgy szeretünk téged, hogy szinte rajongva szeretünk, és a gyermek nem a szavakat ért meg, de érzi ezt a vonzódást, ezt a szeretetet, ezt a szülő, amikor gyöngéden öleli, puszilgatja, és a gyermeknek az egész életérzés mélyét meghatározza, és tulajdonképpen az Isten kép itt kezd alakulni a legmélyebb szinten, utána persze hát vannak hozzá szöveg és üzenetek, itt tanórák, minden dolog, de például ezt is átadni, hogy sokszor amit nevelünk, amit átadunk, a zsigeri szinten tesszük, ezért például kötelességünk, és ezt a szót használom, vigyázni a belső békénkre, szabadságra és örömre, és ez már elég összetett ilyen pszichológiai folyamatokból áll, persze ki hol tart ebben, vagy mit kell, de hogy hogyan tudok vigyázni az örömömre, reményemre, vagyis milyen életérzés sugárzok.
Szabadságot említettél egyebek mellett, hívő lét, az szabaddá teszi az embert.
Hogy a hívő lét igazából, most már a szót persze lehet így is, meg úgy is értelmezni, Jézus mondja, hogy az igazság szabaddá tesz benneteket. De itt az igazság nem csak ilyen lexikális tudást jelent, hanem magáról mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát a Jézus személye, vele való mély szeretet kapcsolat, a benne való élő hit, és az élő hit azt jelenti, hogy élő imádság, élő bizalom, ráhagyatkozás, megteszem, amit mond, tehát hogy ez egy gyakorlatot is jelent, ez vezet a szabadságnak az útjára. És ez egy folyamat, de a szabadságnak mindig az első, legfontosabb gyümölcse, hogy megjelenik a belső öröm.
Mit tartanál legfontosabbnak, hogy 3 nap üzenetként mi az, amit magukkal vigyenek a hitoktatók?
Amikor mi tartjuk ezt a hétvégét, akkor ha mennyit a lelkileknek a szóhasználatával akarom megfogalmazni, nem tanítunk mást, mint hogy a 3-as parancsot hogyan tudják megélni. Ami nem csak azt jelenti, hogy szeretjük az Istent, fele barátunkat, meg önmagunkat, ezért szép, de ennek vannak ilyen prózai részei. Mivel kell szembenézni, milyen gyakorlatok vannak hozzá, mit is jelent szeretni. Például előjön az is, hogy most én valakit tényleg szeretek, azt teszem, ami javára válik, vagy asszisztálok neki, és azt teszem, amit ő szeretne, és ő úgy érzi, hogy szeretem, de igazából megyünk tönkre mind a ketten. Tehát erre sok példa van. Tehát mit jelent jó szeretni? És itt már apró pénzre váltani, akár szerepjátékokban is, hogy valaki szeret, vagy társfüggő. A társfüggő úgy éli meg, hogy ő hősi fokon szeret, pedig az nem teszi úgy senkinek semmit, ő csinál. Tehát ezeket is distinct válni, tehát nem csak ilyen szép elméleteket így gyártani, vagy elfogadni, mi igaz, mert Jézus mondja ezeket, csak mit is jelent ez konkrétan, meg mik a csapdái, meg hogyan tudok ahhoz felnőni, és ez mindenki máshol tart, hogy jól tudjak szeretni, szeretet művészetét tudjam gyakorolni.
Röviden összefoglalva azt, hogy vállalják fel önmagukat, dolgozzanak azon, amit javítani szeretnének, legyenek büszkék arra, ami rendben van, rendben valónak érzik, és hitelesen közvetítsék mindezt a gyerekeknek, hogy ők is tegyék meg ugyanezeket a dolgokat.
Önmaguk helyes szeretetével és elfogadásával hitelesen képviseljék a Jóisten szeretetét, és vigyék a gyerekek közé.
Kedves hallgatóink, Jacsó Edittel, a hitoktatási iroda munkatársával, az Egri Főegyházmegye hitoktatói számára tartott továbbképzés szakmai koordinátorával, Psenyecki Nagy Klárával, a Regionális Egészségügyért Alapítvány elnökével és Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánossal Papp Ildikó beszélgetett. Thank you.
a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétesajai László. Szerdai adásunk témái: Ferenc pápa katekézise. A remény nem üres szó, a keresztények sugározzák azt maguk körül. Adventi derengésben Chagall fehér feszülete a római jubileumi kiállításon. Vértesajai László képmeditációja.
A pápa katekézise. A remény nem üres szó, a keresztények sugározzák maguk körül. A Szentatya a szerdai általános audiencián lezárta 17 részes katekézis sorozatát, amelyet a Szentlélek és az Egyház kapcsolatáról tartott. Utolsó elmélkedésében a reményről szólt, mely a legszebb ajándék, amit az Egyház adhat az emberiségnek, különösen a nehéz pillanatokban. A legfőbb evangelizálási eszközünk a szeretet, és ez mindenki előtt nyitva áll. A lélek és a jegyes. A Szentlélek vezeti Isten népét a találkozásra Jézussal, a mi reménységünkkel. Ez a cím a Biblia egyik utolsó szakaszára utal, a Jelenések könyvéből, mely így szól. A lélek és a mennyasszony így szól: jöjj!
Lo spirito e la sposa dicono vieni.
Kinek szól ez a hívás? A feltámadt Krisztusnak. Az első keresztények arámi nyelven így fohászkodtak: Maranatha, vagyis jöjj el, Uram! A korábbi időkben ennek a fohásznak ma úgy mondanánk eszkatológikus háttere volt. Az Úr dicsőséges visszatérésének égő várakozása volt ugyanis. Ez a kiáltás és várakozás soha nem hunyt ki az egyházban. Ma is a Szent Misében rögtön az átváltoztatás után Krisztus halálát és feltámadását hirdetjük, amíg el nem jön. Az egyház várja az Úr eljövetelét.
La Chiesa è in attesa della venuta del Signore.
De nem csak Krisztus végső eljövetelét várjuk, hanem az ő folyamatos eljövetelét is az egyház jelenlegi és zarándokoló helyzetében. Erre az eljövetelre gondol elsősorban az egyház, amikor a Szentlélekkel áthatva azt kiáltja Jézusnak: jöjj el! Egy jelentőségteljes változás, jobban mondva fejlődés jött létre a jöjj, jöjj el, Uram kiáltás kapcsán. Nem csak Krisztushoz szokás így fordulni, hanem magához a Szentlélekhez is. Aki kiált, most az lesz, akihez kiáltunk. Jöjj! Ezzel a fohásszal kezdődik szinte minden himnusz és imádság az egyházban, amelyet a Szentlélekhez intézünk. Jöjj, teremtő lélek, veni kreátor, és jöjj, Szentlélek, veni Sancte Spiritus, mondjuk pünköstkor, de így van sok más imában is. A pápa kiemelte: helyes, hogy így van, mert a feltámadás után a Szentlélek lett Krisztus valódi alteregója. Ő az, aki jelenvalóvá és működővé teszi Krisztust az egyházban. Ő adja hírül az eljövendő dolgokat, ő ébreszt bennünk vágyat és várakozást irántuk. Ezért elválaszthatatlan egymástól Krisztus és a lélek, az üdvösség szempontjából is.
Ecco perché Cristo e lo Spirito sono inseparabili, anche nell'economia della salvezza.
A Szentlélek mindig a keresztény remény forrása. Szent Pál hagyta ránk ezeket az értékes szavakat. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ha az egyház egy hajó, akkor a Szentlélek a vitorla, mely hajtja és előre viszi a történelem tengerén, ma épp úgy, mint a múltban. A remény nem üres szó vagy puszta vágy a részünkről, hogy a dolgok a lehető legjobban menjenek. A keresztény ember nem elégedhet meg azzal, hogy remél. Neki sugároznia, elhintenie kell maga körül a reményt. Ez a legszebb ajándék, amit az egyház adhat az egész emberiségnek, főleg olyan pillanatokban, amikor úgy tűnik, hogy mindenütt bevonják a vitorlákat. Péter apostol így buzdította az első keresztényeket. Urunkat, Krisztust, szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. Majd hozzátette, de ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek. Mindezt azért, mert nem annyira az érveink ereje fogja meggyőzni az embereket, mint a szeretet, melyet bele tudunk tenni.
Quanto l'amore che in essi sapranno mettere.
Ez az evangelizálás első és leghatékonyabb formája, mely mindenki előtt nyitva áll. Kedves testvérek, a lélek segítsen minket mindig, hogy bővelkedjünk a reményben, a Szentlélek erejével, fohászkodott végül a Szentlélekről szóló katekézis sorozatának utolsó elmélkedésében a pápa.
Adventi derengésben Chagall fehér feszülete a római jubileumi kiállításon. Vértesajai László kép meditációja. Nagy és pozitív visszhangot váltott ki a világ közvéleményében Ferenc pápa múlt vasárnapi váraton látogatása Marc Chagall világhírű képe előtt, hazatérőben a spanyol téren a szeplőtelen fogantatán szobra előtt mondott imája után. Korábban már többször is nyilatkozott róla, hogy mennyire megérinti e fájdalmas kép békés üzenete. A fehér feszület festmény megértéséhez nagy segítség a festő származásának és az alkotása okának az ismerete. Marc Chagall eredeti nevén Moïse Zakharovics Chagallov, másként Moïse Chagall, későbbi francia átiratában Chagall, az orosz birodalom területén fekvő Vityebskben, a mai Fejl-Oroszország területén született 1887-ben zsidó származású, 9 gyermekes orosz nagycsaládban. A 66 ezer lakosú Vityebsk lakosainak fele a jiddis nyelvet beszélő zsidó közösség, amelynek lelkiségét a jámbor és mélyen vallásos haszidizmus hatotta át. A nyitott szellemű Vityebsk városában együtt éltek orosz, ortodox keresztények és hívő zsidók. Ebben a színes és fogékony világban nő fel Chagall, számára tehát a megélt élet szintjén eleve adottság a békés együttlét, noha a politika világában mindig, évszázadok óta, számolnia kellett a zsidókat diszkrimináló rendeletekkel. 19 éves korában kezdi elmélyíteni eleve adott festői képességeit, először helyben, aztán Szentpétervárott, Moszkvában, Párizsban és Berlinben. Megismeri a francia impressionizmusból kilépő avantgárd irányzatokat, de mély gyökereinek és kivételes képességeinek köszönhetően hamar rátalál saját stílusára, arra tipikussá Chagallira, amelynek a legfontosabb eleme és egyúttal értelmezési háttere valójában saját gyerekkora, benne a közössége zsidó hitével és annak gazdag folklóriával. Chagall Jákob típusú álmodó lélek, sejti, hogy a tényszerű, sokszor mesés valóság mögött egy másik világ rejlik, pontosabban kettő világ is, az egyik durva és brutális erőszak, de a másik még ennél is erősebb, noha szelíd világ, ami Ábrahám, Izsák és Jákob ősatyák Istenbe kapaszkodásából fakad. Ám ennek a meglátásához szállni, röpülni kell, mint az angyalok. Ehhez a világ házait a feje tetejére kell állítani, hiszen ebben a világban a hegedűs a háztetőn játszik, a nászpár a levegőben táncol. Mélységes humanizmus, mondja róla a kritika, és teszem hozzá, mélységes hit. Enélkül Chagall nem is tudta volna túlélni a 20. század bolsevik és náci borzalmait, ahogy mondják róla, az európai modernizmus első generációjának utolsó túlélője volt ő. Valóban, hiszen 1987-ben, majd 98 éves korában hal meg a levenduladombos szelíd provenci Saint-Paul-de-Vence-ban, ahol sírjára az odazarándoklók egy-egy kavicsot helyeznek el. Az 1917-es bolsevik forradalmat követő oroszországi nehéz időkben, amikor éppen Moszkva közelében dolgozik, 1923-ban Párizsba távozik, és ott a modern művészetek hazájában éri a döbbenetes hír a kristály éjszakáról. 1938. november 9-én éjszaka az egész birodalmi Németországra kiterjedő pogromot indítottak a nácik a zsidók ellen. Mintegy 500 zsinagógát felgyújtottak, 7500 zsidó üzletet feltörtek és kifosztottak, a kirakat üvegek szerte hulló kristály darabjai adták később a szörnyű éjszaka nevét. Sok ezer zsidót elhurcoltak otthonaikból, közülük több százat meglincseltek. Chagall francia földön veszi a hírt. Nem sok ideje marad, ezért gyorsan fel és visszaszáll gyermekkori Vitebszkijébe, és a konkrét helyi valóságtól elszakítva, immár égen földön egyetemesen festi meg a borzalmat. Csak csodán és mélységesen tisztelni tudom a mestert, ahogy hangot adott a visszafojtott néma sikolyának, amely mégis verőtrázóan végig zúdult egész Európán. Exaltatio passionis, mondom deágul, a szenvedés felmagasztalása ez a kép, amely nem annyira a barbárság drámájára, a gonoszok gonoszságára figyel, hanem arra a féltő szeretetre, amely kovász Ábrahám gyermekei között. Tudja, hogy az orosz ikonok Máriája, köztük a vladimíri istenanya is énekli. Gondjába vette szolgáját Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért. Ezen utódok egyike az a názáreti Jézus, akiről ő maga vallja. Soha nem értették meg, ki is ez a Jézus valójában. Ő az egyik legszeretetteljesebb rabbink, aki mindig segített a rászorulókon és az üldözötteken. De aztán túl sok uralkodó jelvényt aggattak rá. Szigorú prédikátornak tartották. Számomra ő minden idők zsidó emberének őstípus vértanúja. Megfesti a zsidó nép szenvedés története közepére a vértanú zsidó rabbit, a názáreti Jézust, akiben minden zsidó szenved, és aki minden zsidó szenvedését átéli. Formailag a képe olyan, mint egy középkori keresztény krucifixió, Krisztus megfeszítése jelenet. Talán a sirató Mária anya és a szeretett tanítvány hiányzik, de őket a pogrom sújtotta Németország zsidók Vitebszk formájú kálváriája helyettesíti. A képre tekintve az első benyomást a fehér szín kelti, mert fehér a táj, fehér a messiás keresztje, és széles fehér fénysugár zúvog alá fentről. Nem véletlen nevezték a képet fehér keresztefeszítésnek, fehér feszületnek. Mit akar mondani ez a fehérség, a legnagyobb sötét dráma közepete? Én csak közelítem a választ a magam véleményével. Először is ez a gyermekkori hófötte Vitebszk, amely messze északon fekszik, telente sima hótakaróival. Aztán ez a fehérség az ortodox orosz ikonok alapozó lefkasz rétege, amely a görög leukosz fehér szóból ered. A lefkasz az ikontábla végső alapozását adó fehér réteg, amit festés előtt lecsiszolnak, majd arra festenek. Gyönyörű, meleg, csontfehér szín. Ez a fehérség alulról is belülről tűnik fel, és mintegy áttűnik a valóságon. Egyedül Isten a jó, mondja a gazdag ifjúnak az a názáreti zsidó rabbi, és a teremtés pogromáztatta szövetén áttűnik az a jóság, amit a kreátor meglátott benne és rajta, így szólván, és látá Isten, hogy jó. Chagall számára Jézus noha nem a megígért messiás, de a legszeretettebb rabbi, aki minden szenvedő zsidó ember őstípusa. Nevét nem csak megjelöli a szokásos Inri latin rövidítéssel, hanem héberül is felírja a názáreti Jézus, a zsidó királya. Szent fény, glória fonja körbe a fejét, amely a halálba szendörő Krisztusnak az ikonográfiából jól ismert vonásait hordozza. Nagypinteki a jelenet, csak itt éppen a sötétség órája világosra változik, mint a valamiképp a húsvét hajnali fénye csillanna meg rajta. Chagall nem koronázza a tövis koszorúva Jézust, amely még nagyobb drámai erővel ruházná fel a szenvedését, hanem fejére a tallítot helyezi, a zsidó férfiak imakendőjét, amelyet imádság során húznak a fejükre és a vállukra. Ennek is mély áthallása van. Jézus az evangéliumok tanúsága szerint zsoltárt imádkozva halt meg. Bizonyára, koránnak szokását követve ő is használta a tallit imakendőt, ami önmagában is már egy utalás. Utalás az Isten jelenlétére, amely egészen különleges módon nyilvánult meg népének pusztai vándorlása során. Isten felhő formájában ereszkedett le a találkozás sátrára, és befötte azt, jelezvén, itt vagyok, veletek vagyunk. Nekünk most advent időszakában nagyon is sokat mondom mindez, mert idézi a Miriam Máriához küldött Gábriel angyal szavát. A Szentlélek száll tereád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. A megváltás egésze nem, de maga egy ilyen beborítás, kezdve Ábel kiontott vérétől egészen a kristály éjszakáig. Ábel kiontott vére felkiált a vér gazdájához, az Istenhez, aki hallja ezt a kiáltást. Jézus a vértanú zsidó vérét is ontják, de ő nem kiált, ahogy Izajás proféta jövendőlte róla, amit Chagall gyermekkorában, a zsinagóga melletti iskolában héberül tanult meg. Nézzétek a szolgám, akit támogatok, a választottam, akiben kedvem telik. Nem kiált majd, és nem emeli föl a hangját. Ez a szelítség az a fehér hótakaró, amely befüdi és megváltja a világot. A hármas osztatú ortodox feszületek lábtartóján áll az üdvözítő, előtte pedig a földön a menóra, a hét ágú gyertyatartó lámpás, amely az égő csipkeboklot idézi, benne pedig a megnyilatkozó Istennel. Én vagyok, aki vagyok. Lehetetlen nem fölismerni, hogy a lámpáson át maga Isten virraszt, saját népe leghűségesebb tanújának halála fölött. A keresztnek, a fehér feszületnek egy fehér létre támaszkodik. Nem a sírbatétel, a depozíció segédeszköze ez, hanem Jákob ősatya létrája ez, amelyet álmából látott, hogy Isten angyalai föl s alá járjanak rajta. Maga hűséges rabbi is szól róla az éjjel kíváncsi Nikodémusnak, de nála ez már az újjászületés ígéretéhez társul. Ezt a központi fehér feszületet, és ez fontos, az egész jelenet jobb oldaláról föntről egy fehérnél is fehérebb fénypászta világítja meg. Eszkatológikus látomás ez, amiről Izaiás álmodott. Ez a fölmenetel történik majd a végső idők világosságában. Rajta menjünk fel az Úr hegyére. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. A kép közepén álló nyugvópont körül forog a zsidók drámája, amit kisebb-nagyobb jelenetek mutatnak föl. A megfeszített feje fölött három próféta és egy próféta asszony próbál közvetíteni az alanduló gonoszság és a magasságbeli közt. Balról, vörös zászlókat hordozva, bolsevik ateista rohamoztak tör egy zsidó falura, láng csap fel a házakból, egyikét már a náci horog keresztel is megjelölték. Az ős káoszt a feje tetejére fordult ház jelzi, míg a házakból menekülők egy hajóba szállnak. Ez lesz Chagall sorsa is, 1939-ben a náci megszállás elő menekülve még Franciaországot is el kell hagynia. A keresztről jobbra fönn a mózesi kőtáblák és a Dávid csillag jelölte zsinagógából sárgás rőt lángok törnek az égbe, míg előtte egy férfi kétségbe esetten próbálja menteni a tűz elől a liturgikus kegytárgyakat. A kép balján alul egy zöldkabátos szakállas férfi viszi a Tóra szent írás tekercseit, testével óvva a zsinagóga tüzétől, még a jobb oldalon egy zöldruhás ember menekül septiben hátán egy nagy zsákkal. Köztük alul, a menóra mellett, számomra a legdrámaibb alak, egy anya szorítja arcához kicsin gyermekét, szinte már hallom Rákel panaszos sírását. Chagall fehér feszülete máig érvényes prófétai szó, de nem csak félrevert harangszó, hanem bátorítás is, hogy a legnagyobb, tegnapi és mai borzalmak közepete is, itt van, velünk van az Isten. A hívő ember ebbe kapaszkodik, és erőt kér hozzá, hogy merjen hinni a nagy ígéretnek. Ne félj, én veled vagyok. Ne félj, mert én megváltottalak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Babits Mihály, az előkelő tél. Olyan halk és hideg idő van. Halk és hideg. Halk és hideg. Hallani szinte suhanóban a gyöngyház égen a telet. Sejmesen szállő rongyaink közt. Sejmesen szállő rongyaink közt, s arcba legyez, bár semmi szél. Ó, láthatatlan hűvös angyal, előkelő, gyönyörű tél. S a hó is itt lesz nem sokára, s minden egyszerre eleven. Aki rápillant ablakára, fehér apácák végtelen meneteit véli vonulni, s ki boltból az utcára lép, lágy fehér könnyek ostromolják kemény csomagjait, s szívét. Este felé kitisztul néha, a csillagok kilátszanak, s mint gyermekek állunk alélva, egy nagy karácsonyfa alatt, amelynek ágát föl nem érjük, de gyertyás fénye ránk sajog. Gyertyásan és csúfolva néznek a karácsonyi csillagok.
Babits Mihály az Előkelő tél című versét Babocsai Réka előadásában hallották. Babits 1883-ban született Szekszárdon, vallásos értelmiségi családban. Érettségi után a Pázmány bölcsészkarára iratkozott be, és latin-magyar szakon szerzett diplomát. Gimnáziumi tanárként dolgozott. első művei a Nagyváradon kiadott A Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete A levelek Íris koszorújából, első regényét pedig A gólya kalifát 1913-ban írta. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, és elvesztette tanári állását. A Nyugat főmunkatársa majd 19-ben egyetemi tanár volt, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak. Lírájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta a diagnózis, hogy gégerákban szenved. Babits 1941-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Guadalupe-i Szűz, az Amerikák anyja. Imádkozunk hozzád valamennyi püspökért, hogy a híveket a tartalmas keresztény élet ösvényén vezethessék, a szeretet és az Isten és a lelkek alázatos szolgálatának útján. Nézd, mi sok az aratnivaló. Járj közben az Úrnál, hogy a szentség utáni éhséggel oltsa be Isten egész népét, és adjon bőséggel utánpótlást a papi és szerzetesi hivatásnak, hitben erős, buzgó terjesztőit Isten titkainak. Add meg otthonainknak a szeretet kegyelmét és az élet tiszteletét, amint az megkezdődik, ugyanazzal a szeretettel, mely által Isten fiának élete megfogant a te méhedben. Szentséges Szűz Mária, a gyönyörűséges szeretet anyja, védelmezd meg családjainkat, hogy mindig együtt maradjanak szeretetben és tiszteletben, és áld meg gyermekeink neveltetését. Így, legszentebb anya, Isten békéjével tudatunkban és rossz akarattól és gyűlölettel szabad szívünkkel képesek leszünk arra, hogy valódi örömet és igaz békét hozzunk el mindenki számára, mely a te fiattól, a mi úrunktól, Jézus Krisztustól származik, aki az atyával és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.